Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Vidéki faluból, az Ipolyság melletti Kóvárról indult. Életútja a vegyészmérnöki pályától, a rendszerváltás lázas napjain át a legmagasabb állami tisztségekig, és több mint 30 megjelent művel a kortárs magyar irodalomig vezetett. Jó estét kívánok, Gödöllei Anna vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend középkeresztjével, valamint Bethlen Gábor, Pro Európa és Corvinus díjjal kitüntetett Csáky Pál, mérnök, politikus és író, a magyar kultúra lovagja, aki vallja, hogy a közösség szolgálata nem csupán kötelesség, hanem megmaradásunk záloga. Legyen szó a kisebbségi jogok védelméről a tárgyalóasztaloknál, vagy a felvidéki magyar sors megjelenítéséről tollal a kézben. 1956. március 21-én született, egy könnyűnek nem mondható időszakban édesapja és édesanyja is nehéz életet éltek, hogy telt a gyerekkora. Több írásából is azt olvasni ki, hogy leginkább a nagymamája hatotta az értékrendjére.
A szüleimet nagyon szerettem és tisztelem, máig ők neveltek fel. Ők adtak egyfajta karakterisztikus vonalat is az életemnek, édesapám meggyőződéses antikommunista volt, édesanyám pedig egy nagyon mélyen hívő katolikus hölgy, aki naponta járt szinte templomba, és a nagymamám volt a családban az a személy, aki az első könyveket a kezembe adta, rengeteget olvasott, tehát neki is sokat köszönhetek.
Gyerekként mit érzett a kisebbségi létből?
Nem sokat, tehát a kisközség az Balassagyarmattól 4 kilométerre van. Teljesen magyarul beszéltek, tehát amikor az első élményem ezzel kapcsolatban kb. 5 éves lehettem, amikor édesanyám elvitt Losoncra a járási székelyre, és nagyon rácsodálkoztam, hogy itt ilyen sok ember az utcán nem beszél emberi nyelven, hát miféle dolog ez, hogy a mi szép magyar nyelvünket itt nem ismerik, és aztán fokozatosan belemerültem, ugye az élet belesodort ebbe a témába, aki nem élte át a kisebbségi sorsot, az nem tudja a teljes mélységében fölfogni ezt. Egy kisebbségben élő embernek, ha kinyitja a szemét reggel, már tudatos döntéseket kell hoznia. Ez lényegében a természetes asszimiláció legnagyobb veszélye, hogy a kávé mellé melyik rádióadót fogja hallgatni, hogyha kilép az ajtón, akkor a szomszéd, akár a szlovák szomszéd megkérdezi, hogy a gyerekét miért magyar óvodába adja, a munkahelyén megkérdezhetik azt, hogy a gyerekét miért magyar vagy miért nem szlovák iskolába adja, és ez így megy egész nap, egész életében. És hát ezért én úgy gondolom, hogy aki megtartja a nemzetiségét, az értékeit, akár a vallását is, az egy értékes ember, és hát én egész életemben ezt a vonalat próbáltam a könyveimmel is, meg a közéleti tevékenységeimmel is szolgálni.
A zene az hogy kúszott be az életébe, hiszen 3 hangszeren is játszik?
Édesapám több mint 4 évet töltött a Szudétavidéken, és az öccsével vitték ki oda. Nem jó szántából ment, és ott a Szudéta vidéken, ugye Csehszlovákiából több mint 3 millió németet nagyon durva módon előztek, és a helyükön egy csomó ingóság és ingatlan maradt. Többek közt egy harmónium is, amit a bácsikám megvásárolt, hazahozott, és az egyik szobába ott volt egy valamilyen ilyen nagy asztalszerűség, és egyszer a bácsikám, amikor hazajött, akkor karácsonykor játszott rajta. Fölkeltette az érdeklődésemet, körülbelül 6 éves lehettem akkor, és elkezdtem játszani, megtanultam akkor, tehát érdekelt a dolog. 7 éves korom óta, miután egy kis faluba voltunk, és ott nem volt állandóan plébános, illetőleg kántor, organista, hanem kijártak oda hozzánk. 7 éves korom óta rendszeresen játszottam a helyi templomban, tehát az orgona a szívem egyik csücske.
És így Bach művei is?
Hát ha az orgona irodalmat nézzük, akkor a fejedelem, a király, a császár, az mégiscsak Bach.
Bach D-moll tokkáta és fuga következik. Még egy kicsit az édesapjánál maradva, mert engem nagyon érdekel az, hogy az emberben hogy van ekkora erő. Ő bognár asztalos mesterséget tanult a II. Világháború előtt, és aztán tüzérként szolgált a csehszlovák hadseregben Prága mellett, és 1938-ban, amikor Felvidéket visszacsatolták, behívták Losoncra, az első magyar hadseregbe, és kétszer megjárta a keleti frontot. És aztán 1945. februárjában Budán esett fogságba. Hogy van az emberben ennyi erő, hogy elviszik fogságba, hazajön, és néhány hónapra rá pedig akkor megint elviszik a testvérével együtt. Egyrészt, hogy volt az édesapjában annyi erő, hogy visszajön, és utána még családot alapít, és leél egy teljes életet, és az édesanyjában, aki ugyanebben az időszakban élt, és látta, hogy mi történik a férfiakkal, nőkkel, családokkal.
Bizonyára volt benne egy belső elszántság, megtartó erő. Én ezért vagyok egy késői gyerek, tehát apukám 44 éves volt, amikor én megszülettem. Ez egy felvidéki magyar sors. Ő még a monarchiába született, a történelmi magyar királyságba, mikor gyerek volt, erre ő nem emlékezett vissza már, ugye, de széthullott az az ország. Kitanult asztalosnak, bognárnak, utána elvitték őt katonának, két évet töltött Prágában, csetűzér lett, aztán hazajött, próbálta csinálni a munkáját, és mikor már elég jól befutott, akkor jött az első bécsi döntés, a Magyar Honvédség katonája lett. Magyarországnak, akkori Magyar Királyságnak és a Magyar Honvédségnek ez ott volt jó, hogy egy kiképzett tüzért kapott, és hát nem csak egyet, hanem a felvidéki magyar katonákat, ugye, csak át kellett képezni az egyéb fegyverekre. Aztán megjárta többször a frontot, Budán esett fogságba, 96 kiló volt, egy viszonylag magas férfiről beszélünk, amikor bevonult katonának, és 47 kilósan jött haza a szovjet hadifogságból. És akkor most megint ugye odaérünk egy érzékeny ponthoz, 3 hétig volt a kis falunkban, a kis jelentéktelen faluba, és valaki azonnal megtudta, hogy ő már hazajött, 3 hét után vitték őt Szudétaföldre.
Csoda, hogy túlélte.
Kemény lelkű ember volt, és 50-es években ugye aztán jött a szövetkezetesítés. Ő azért volt annyira kemény fejű és karakán, hogy gyakran hangosan is elmondta a véleményét a kommunista rendszerről, meg arról, ami történik. 20 évvel régen elnök előtt mondogatta nekem, hogy fiam, ez így nem maradhat, ez meg fog bukni. És én akkor mindig csendben bólogattam, nem hittem el, és ő már nem élte meg, de én megéltem, és az én egész életemet fölforgatta egyébként a rendszerváltás, hála Istennek.
Nem csak megélte, hanem tett is érte.
Próbáltam, igen, de biztos, hogy akik engem ismernek, azok mondják, hogy van bennem is egyfajta keménység, keményfejűség, mert azért életemben is voltak azért komoly küzdelmek, politikai jellegűek, és ezt valószínűleg az édesapámtól örököltem. Édesanyám alapiskolás és gimnazista koromban mindig mondta, hogy fiam, csak fogd magad vissza, nem kell mindent hangosan kimondani, mert nagyon nem szeretném, hogyha te börtönben végeznéd, vagy ne adj Isten akasztófán. Tehát az anyukám próbált visszafogni, ő látta ezt a keményfejűséget mindkettőnkben. Az egész képhez hozzátenném azt, hogy az én családomat is, és a Léváról származó feleségem családját is a trianoni békeszerződés a szószoros értelmébe szakította ketté. Akkor még nem gondoltak arra a 10-es években, a múlt században, a monarchiában, illetőleg a történelmi Magyar Királyságban, hogy egyszer majd az Ipoly folyóból határfolyó lesz, és az Ipoly folyó mindkét oldalán volt rokonság, de gyerekkoromban ezt tiltották, a kapcsolattartást, tehát nem volt az olyan egyszerű, viszont a 80-as években már átjöhetünk Magyarországra, az itteni légkör sokkal szabadabb volt, könyveket innen vittünk át, szamizdatokat csempésztünk át, filmeket néztünk, amelyeket Csehszlovákiában betiltottak, tehát nagyon sokat köszönhetünk a 80-as évek szabadabb magyar légkörének.
Önnek is volt, mint mindenkinek, káderlapja, és ez alapján nem vették volna fel szlovák egyetemre, és ezért jelentkezett egy cseh egyetemre. Az, hogy nem a humán vonal felé indult, hanem vegyésznek jelentkezett, ez is emiatt volt.
Nem csupán. 1975 februárjáról beszélünk, amikor már be kellett adni a jelentkezési lapokat az egyetemekre. Az ipolysági városi könyvtárban vagyok, várom a korpás tanár urat, volt egy ilyen olvasókörünk, irodalmi körünk, gyönyörű havazás. Nézem azt a sok könyvet, hogy ez mit adott a világnak, jobb lett ettől, hogy kevésbé jobb a világ. És egyszer csak egy nagyon mély érzés jött belőlem, mindenki engem humán beállítottságúnak tartott, egyszer csak jött egy nagyon nagy érzés, hogy én nem megyek humán szakra, mert akkor kiszolgáltatott lennék. Csehszlovákiában ez sokkal keményebb volt, mint Magyarországon, és akkor olvastam akkor tájt Szent Györgyi Albert egyik eszéjét a biokémia fenségéről, illetőleg arról, hogy elhelyezi a világi mindenség történetében azt, hogy az ember mint biológiai lény, és egyáltalán a biológiai világ hogy jut el a csúcsra. És hát Szent Györgyi Albert úr megfogott engem, és akkor azt mondtam, hogy oké, mérnök leszek, így lettem kutatómérnök. Azt se tudtam egyébként, hogy ez most miért van. Közben rájöttem a politikában, meg a társadalom szervezésben, hogy a humán végzettségűek azok kicsit ilyen szétkentebbek, és 2002-ben Zurinda miniszterelnök azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy nagyon le vagyunk maradva az Európai Uniós tagságot illetően. Itt ebből a csapatból, mondta a 16 tagú kormányra nézve, te vagy az, aki ezt meg tudja csinálni, csináld. És az, amit én Szent Györgyi indítatására a Cseh Egyetemen kaptam, a kutatómérnök, az alapkutatást végző ember, az nem tudja, hogy mi van előtte. Az lépésről lépésre kell a nagy titkokat felfedni. Ez a fajta indítatás nekem nagyon jól jött.
Valahogy nem látom, hogy ez hogyan alakult, hogy már alapiskolában, gimnáziumban és egyetemistaként is járt énekkarba, kórusba. Ez a hangszerek mellett, egyáltalán az egyetem, a tanulás mellett még ez is belefért az idejébe.
Az emberi hang a legcsodálatosabb hangszer. És én nagyon-nagyon örülök annak, hogyha valakinek van hallása, és szép hangja, szépen tud ezzel a hangszerrel bánni. Úgyhogy fiatal koromban énekeltem énekkarokban, és hát ha valaki a szívem csücske ilyen vonatkozásban, akkor én nagyon tisztelem Kodály tanár urat. És úgy gondolom, hogy egyáltalán a magyar szellemtörténet, a magyar nemzet egyik legnagyobb egyénisége, megtisztelő, hogy személyesen is ismerettem őt, illetőleg az özvegyével később több közös tevékenységet tudtunk megvalósítani, Felvidéken is, és hát ugye Galántán a Kodály napok máig mennek, ott van egy szép Kodály mellszobor is, és hát úgy gondolom, hogy az ő tiszteletére is adózhatunk ezzel a Kodály művel.
Esti dal.
Ennek a vonulatnak, tehát az emberi hang szépségének és a magyar zene letisztultságának és teljességének.
Amikor végzett az egyetemen, akkor a lévai születésű feleségével úgy döntöttek, hogy hazamennek Lévára, és utána pedig egy gyárban kezdett el dolgozni, ahol 4-5 ezer emberrel együtt dolgozott, főtechnológus lett. Ebben az időszakban a csemadok az egy nagyon erős közösségnek számított, ez a csehszlovákiai magyarok kulturális közösségének számító szerveződés.
A Felvidéken, a volt Csehszlovákiában 1949-től létrejött egy olyan kulturális szervezet, amelyik a nevében kulturális szervezet volt, de lényegében az volt a magyar világ. Ott politizáltunk, ez általában ellenzéki közeg volt, mindent ott szerveztünk meg, és 89 után, a rendszerváltás után láttuk, mekkora támasz ez, mennyi embert, személyiséget nevelt ki a helyi közösségekben is, és országos szinten is. Tehát nem voltak problémáink a képzett emberekkel, a polgármesterségtől kezdve a megyei szintű képviseleteken keresztül az országos vagy nemzetközi szintűig. És nemrégiben volt egy beszélgetés az egyik újságban, és az egyik író kollégám csinálta velem, és ő azt a címet adta az én életemnek, az életpályámnak, hogy kényszerpályák és sugalmazások föntről. Most ezt a kacskaringós, de sokrétű életet én nem kényszerpályák sorának fogom föl, hanem mintha egy nagy kézen fogott volna 18-19 éves koromban, és aztán így vezetett a Szkillák és a Karibdiszok között, és ez megint csak ugye az a nagy kéz, hogy én nem tudtam azt, hogy nekem meg kell megtanulnom szlovákul, de aztán lehet, meg kellett tanulni szlovákul. Aztán elmentem cseh egyetemre, csehül. Aztán
még németül, franciául.
Ugye alkutatást végeztem, tehát angolul, németül mindenképpen, és aztán később franciául is. És kikerülök Brüsszelbe, és láttam, hogy hoppá, hát valaki ezt előtte betáplálta az én életembe, hogy nekem franciául is kell tudnom, és milyen jó, hogy tudok franciául, milyen jó, hogy tudok németül, vagy angolul, és ez volt az egyik elem, ami engem ott tartott a politikában, mert ez nem volt jellemző sajnos a kollégáimra, holott a nyelvtudást, én pontosságát én mindig hangsúlyozom, nem csak kommunikáció ez, hanem egy másik világ, tehát ez a magyar mondat, hogy ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy, az nagyon-nagyon igaz.
Eljutunk 1989-ig. Ön hogyan emlékszik vissza december 4-ére?
89 egy nagy csoda volt. Én soha nem hittem volna azt, hogy egy tökéletesnek tűnő diktatúra ilyen gyorsan meg tud bukni. Féltünk attól, hogy lőnek is majd. Ugyanakkor máig egy nagyon nagy élmény, nem tapasztaltam azóta ilyet az életemben, ahogy az emberek mínusz 12 fokba kimennek az utcára, és mondják, hogy elég volt, valami más kell. És vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem volt sikeres a rendszerváltás, ez nem így van, a rendszerváltás sikeres volt, ennek a legeklatánsabb bizonyíték az, hogy a Szovjetunió is széthullott. Az már más kérdés, hogy a rendszerváltás lényegében néhány hétig vagy hónapig tart, és megváltoznak az alapparaméterek, van szólásszabadság, van vallás szabadság, a gazdaságot megszabadítják az államkapitalizmustól, stb. Tehát nem sorolom végig. És aztán a szabadabb világban mit tudunk kezdeni a mi szabadságunkkal? Nem gondoltuk akkor azt, és ez nagy csalódás, ugye, hogy a szabadság a rossz szándékú ember számára, a nem tiszta szájú ember számára is szabadságot jelent, és bizony itt a jogállamnak nagyon komoly korlátokat kell fölépítenie, és aztán később már a 2010-es években, amikor egy kicsit lazább volt az életem a kormányzás meg a pártelnökség után, ezt a színpadra is megírtam, két darabomat játszották ezzel kapcsolatban el. A Boráros Imre Színház az egyik, a Hit és Hűség, ez a felvidéki magyarság 100 éves története, a másik pedig a Hit és Illúzió, épp erről szól, hogy milyen illúzióink voltak, és mi volt a realitás. A kettőt együtt több mint 130-szor játszották el, és ment volna még tovább a dolog, csak hát 2020-ban a járvány, a világjárvány ezt megszakította. Összesen 3 drámakötetem jelent meg ebből a 30-ból, és 7 darabomat játszotta 5 színház, és most örömmel mondhatom önnek, hogy Budapesten az Udvari Kamara Színház a Pozsonyi úton május 16-án fogja játszani az újabb darabomat Szakadék címmel. Ez arról szól, hogy hogy élte meg egy pozsonyi magyar család az impériumváltást, és hogy halt meg a gyerekük a pozsonyi sorttűzben, tehát egyszerre mondja az anya darabban, hogy meghal a család, és meghal az ország is. Úgy gondolom, hogy a szép prózai könyveimben is, természetesen a publicisztikában is, de a színpadi darabjaimban is a felvidéki magyar sorsokkal kell foglalkoznom, mert ez az, amiben mi egyediek vagyunk a világon, és ezt helyettünk senki nem teszi meg.
A keresztény nemzeti értékrendhez kapcsolódik Mozart Ave Verum korpusza?
Mindenképpen. A Mozartot én nagyon szeretem és tisztelem őt, valószínűleg mégiscsak a Requiem az, ami talán a csúcs nála, de egészében véve megint csak belejön az énekkar, az emberi hang, tehát az Ave Verum korpusz egy gyönyörű vallomás az emberi lélek tisztaságáról és a teremtés értelméről, és ezt nagyon szeretem.
Thank you.
szlovák parlament és az európai parlament képviselője volt. Szlovákia kétszeres miniszterelnök helyettese volt 1998 és 2006 között. Az MKP elnöke volt. Ebből a világból kilépni és az írás tenni az első helyre. Ez nehéz volt?
Egyáltalán nem, sőt, azért ezen a ponton hangsúlyozom, hogy az írás volt az első. Én már 70-es évek végén, tehát egyetemista voltam és középiskolás korában, amikor egyszerűbb dolgokat már írogattam, illetőleg a középiskolában diáklapot adtunk ki. Az egyetemi időszak alatt már esszéket, recenziókat és komolyabb dolgokat is írtam. Tehát én úgy szereztem nevet a felvidéki magyar közösségben, illetőleg később aztán Magyarországon is, tehát a 80-as évek második felében Magyarországon, Erdélyben, Délvidéken is jelentek meg elbeszéléseim, novelláim. Tehát ebből a szempontból az aktív politikai életem, az a 30 év, az inkább ilyen felfüggesztése volt a szép prózai tevékenységnek. Amikor politikus az ember, akkor van egyfajta, ha tisztességesen csinálja, egyfajta látens belső feszültség, odafigyelés van a 24 órájában. Tehát én úgy gondolom, hogy a tisztességes politikusnál ez így van, és így kell lennie, és az nem megfelelő a szép próza írására. Tehát van körülbelül 10-11 publicisztikai kötetem, azok akkor születtek. Tehát publicisztikát írtam akkor is, de szép prózát nem, és aztán amikor ez véget ért 2020-ban, akkor én csak visszatértem a csapathoz, örülök, hogy számon tartottak, befogadtak, sőt 2025-ben én kaptam a legjobb szlovákiai magyar novellaíró díját, amiért a kollégáknak szintén hálás vagyok, hogy ezt is, ezt a vonalat is számon tartják.
Sok díjat kapott, számítanak ezek?
Egyfajta visszaigazolás, de nem igazán meghatározó, tehát természetesen hálás az ember érte, természetesen jól esik, de én ezt nem ezért csináltam. A művészettel kapcsolatban nekem megadatott, hogy legalább 15-20 olyan top művésszel, író, költő, színházi rendező, színész, festő, szobrásszal találkoztam, akik azt mondták nekem nyitott pillanataikban, hogy meglepődtem, hogy ez a szobor, hát ezt nem én csináltam, hogy ez sokkal jobb, mint amit én tudnék csinálni, pedig ő alkotta. Ez a versorát, ez gyönyörű. És akkor azt mondja, hogy hát mintha ez valamilyen felső sugallatra jött volna létre. Tehát én is vallom a saját írásaim alapján is, hogy mintha a teremtő, van ez a bibliai mondat, ugye, hogy nem ti választotok engem, én választalak ki titeket. Mint a teremtő valamit el akarna mondani itt ennek az emberiség nevű, nem tudom milyen nagyon heterogén csapatnak, és akkor erre megtalálja a médiumokat, a művészeket. Tehát én ezért hálás vagyok. Ha nekem valaki 19 éves koromban azt mondja, hogy majd nekem 30 könyvem lesz, és most van nyomdában 31-dik, akkor azt mondtam volna, hogy hát ez biztos nem. Vagy hogy miniszterelnök helyettes leszek, vagy európai parlamenti képviselő leszek, vagy pártelnök leszek, ne adj Isten. Nem hittem volna, de így hozta az élet, és mondta, mintha egy nagy kéz vezetett volna, és én ezért nagyon hálás vagyok.
Korábban nyilatkozta, hogy ha valamit másként tenne, akkor az az, hogy ha tehetné, akkor több időt töltött volna a családjával. Ugye 4 lánygyermekük született, és hogy most talán az unokákkal most már valamennyit ebből behozott. Mindig is nagy családot szerettek volna?
Nem volt meghatározva, úgy gondolkodtunk, hogy minimum meglegyen a 3, és aztán kicsit túlteljesítettük. Amikor a 4. lányom megszületett, akkor a nagynéném azt mondta, hogy ne félj, fiam, nálunk is csak a 7. sikerült fiúnak. Úgyhogy azért ilyen bátorításokat is kaptam annak idején. Most már 6 unokám van, és ha azt mondják, nem régiben mondták rám többször, hogy 70 éves koromra, hogy viszonylag még megvagyok, fizikailag is, meg szellemileg is. Ez azért van, hogy a 6 unoka nem vagy engem megnyugodni. Tehát megint csak van egy történetem, 2016 európai parlamenti képviselő vagyok, Brüsszelben vagyok a szolgálati lakásomban, és egyszer csak telefon hív a 3. lányom. Apu, mit fogsz csinálni? Ez valamikor februárban volt. Mit fogsz csinálni június 16-án? Hát nem tudom, megnézem. Csak hogy szabad-e a június 16-ád, mert itt ülünk Ádámmal, az udvarlómmal, és akkor szeretnénk az esküvőt, de hát előtte lecsekkoljuk, hogy neked szabadod van-e. És akkor leültem. És azt mondtam, hogy hoppá, hát az én gyerekeim, az én családom arra szocializálódott, hogyha férhez akar menni, akkor megnézi, hogy az apának van-e akkor szabadja. Hát azért ez már kicsit túlzás, és most próbálok visszaadni vastagon ebből a gyerekeimnek, meg az unokáimnak. A legnagyobb az már 13 éves. Az egyik novellás kötetemben le is írtam azt, hogy abszolváltuk a Puskás Stadionban a német-magyar meccset, és nagyon nagy történet. Ott már az unoka trükközik a nagyapával, és neveli őt úgy, hogy a nagyapa viselkedjen úgy, ahogy az unoka a világot látja, és ez is egy érdekes tapasztalat. Ilyen szempontból is hálás vagyok a sorsnak, és annak örülök, hogy mindegyik egy kis egyéniség már. A legszebb dolog az, amikor délutánonként le tudunk ülni, és ketten vagy hárman vannak, most úgy 4-5 éves korban, és akkor kezdik egymás közt megbeszélni a világot. És akkor én úgy hallgatom őket, és akkor úgy csettintek, hogy milyen jó világ lesz majd, ha ezek benőnek, és legalább részben teljesül az, amiben gondolkodnak.
Egész életében úgy teltek a napjai, hetei, hogy tanult, alkalmazkodott a környezetéhez, felmérte, hogy hogyan kellene még a tudását bővíteni. Az unokáitól mit tanul?
A nyitottságot, ha szabad ezt mondanom, nem túlzó ez a kijelentés, hogy emberséget, tehát őszinték, megforgatnak néha, néha ravaszak is, tehát be tudják a nagyapát meg a nagymamát is egyébként szorítani olyan pályákra, kényszerpályákra, amiket ők szeretnének, és ez egy kicsit ilyen szellemi játék, vagy enyhe küzdelem is néha. Örülök annak, hogy okosak, dinamikusak, és főleg kedvelik egymást, tehát mind a hat rendszeresen összejár, kívánják már, hogyha egy hétig nem találkoztak, hogy találkozzunk. Miután a teljes felvonulás, itt a teljes család 16 ember, 16 személyt érint, ugye akkor egyértelmű ebből, hogy havonta legalább egyszer mind a 16 találkozik, és akkor értem meg a Ószövetségből, amikor mondják, hogy Ábrahám a család atya, vagy a nemzetség atya mondta a gyerekeknek, és végignézett rajtuk. Hát én is néha végignézek, és hát örülök nekik, és most miután több időm van, már nyugdíjasként próbálom az időm nagy részét velük tölteni, majdnem minden nap vagyok valamelyikükkel.
A szabad lelket emlegette, amit az írásnak köszönhet, hogy a lelke így felszabadult. Az egyik dal, amit kiválasztott, az az Omegától a Petroleum lámpa. Azt hiszem, hogy a szabad lélek és a Petroleum lámpa azért összekapcsolódhat.
Mondogatom ezt több helyen, több alkalommal, és néha látom, hogy rádöbbennek sokan, hogy ez a szubkultúra, ami az 50-es években kialakult, az rengeteget segített a világ felazításában. Tehát a történet a II. Világháború után buta hidegháborús viszonyok közül indul a vasfüggöny mindkét oldalán, és aztán jön egy fuvallat a világ felé, amikor Amerikában is, ugye Angliában is, a világ nyugati részén, de Kelet-Európában is, a vasfüggöny itteni részén létrejön egy szubkultúra, amelyik a bigottságtól, a butaságtól, a bezárkózottságtól a szabadság felé, a szabadabb gondolkodás felé viszi el az embereket. Van ennek színe és fonákja is ennek a folyamatnak, de annak örülök, hogy Magyarország ebben világbajnok, vagy a világ élvonalába tartozik. Itt megint csak problémám van azzal, hogy kiket nevezzek meg, mert ez egy nagy erős generáció, és legalább 30 név az, akiket fel kellene sorolni. Viszont úgy gondolom, hogy a világ, meg én magam is sokat köszönhetek nekik, illetőleg a rendszerváltást nem valósult volna meg úgy, tehát még bigottabb és butább világban élnénk most, ha nincs ez a szubkultúra. És aztán úgy hozta a sors, hogy az Omegásokhoz közel kerültem, személyes barátaim már váltak. Amikor Pozsonyban voltak, akkor fogadtam őket miniszterelnök helyettesként a esztergomi herceg primás palotájában, amely Pozsonyban miniszterelnök hivatalként működik, illetőleg ők ezt úgy viszonozták, hogy a Gyöngyhajó lányt a koncerttel együtt játszottuk. És a miniszterelnöki hivatalban a tükörtelem sarkában volt egy szárnyas nagy zongora, ők nem tudták, hogy én játszok zongorán, és amikor már el akartunk köszönni egymástól, akkor odaültem a zongorához, és a Petroleum lámpát játszottam nekik, és van néhány fotó, meg valahol talán egy felvétel, hangfelvétel is arról, ahogy Kubrickkal, a Mihályal Mollárral, meg a többiekkel, Debreceni Ferivel, meg a Lacival énekeljük a Petroleum lámpát. Ezeket a fotókat nagyon szeretem, Larry róluk, hogy jól érzik magukat, és hát bízenészek a szlovák kormányhivatalban általában még ilyen csillogó szemmel voltak, mint amikor a regnáló miniszterelnök helyettes játszotta nekik a Petroleum lámpát.
Petroleum, szemét megégetett és nőtt sok-sok-sok hazugságot. Száz év rálépett, ismeri az életet és érti a nagy világot. Petróleum, lámpa, milyen szép a lángja.
A közös múltat idéző felejthetetlen felvétellel búcsúzik mai vendégem, a Magyar Érdemrend középkeresztjével, valamint Bethlen Gábor, Pro Európa és Corvinus díjjal kitüntetett Csáky Pál mérnök, politikus és író. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmünket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Kossuth Rádió Sopronban FM 96,8. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Második rész. 12. fejezet.
Most leírthoz nagyon hasonló gép az érceket a bánya fenekéről azon helyre húzza föl, hol az érceket zúzzák és mossák. A vasnyelv helyett azonban 8 kereke van. Az út teljesen fenyőfával van burkolva, tehát a gördítő munkásoknak kevés fáradtságot okoz. A kerekek oly jól illeszkednek, hogy a ládák sem jobbra, sem balra le nem bukhatnak, sőt, utat sem téveszthetnek. Ennél fogva rendszerint gyermekeket vagy kutyákat alkalmaznak tovagördítésére. Hetenként 3-400 ilyen láda ércet, mindegyik láda 3-400 fontot tartalmaz, hoznak a zúzóhelyre. Mint beszélik, e bányában 4 föld alatti helyen 28 ember halt meg egyszerre a rossz gőzöktől. A Lipót aknában dolgozó bányászoknak is sok alkalmatlanságot okoztak e gőzök. Ők azonban következőleg segítettek magukon. Ugyanis az aknában végig csövet alkalmaztak, és egy keresztbe fektetett deszkát gyorsan föl s alá húztak és bocsátottak le, miáltal a levegőt mint egy kiszivattyúzták. Mint mondják, ezt gyakran kellett ismételniük, hogy a sok bajt okozható rossz gőzöket eltávolíthassák. Jelenleg azonban már igen sok átjáró és folyosó van ez aknában, tehát a levegő kitűnő. Én a legcsekélyebb lélegzési nehézséget sem éreztem. Az Altermann tárna, hossza 500 öl, 1642-ben teljesen leégett, valamely kisfiú vigyázatlansága következtében. A fiú ugyanis lámpását tisztította, és a belet a fára dobta. 50 ember megfulladt. Mindenkinek tetemét megtalálták, csupán egyet annyira szétszaggatott a bánya vize, hogy ruháinak foszlányain kívül nyomtalanul eltűnt. E bányában fehér, vörös, kék és zöld gálic találtatik. Ezen kívül találnak itt az aranyra tapadva bizonyos anyagot, melynek számos hegyes csúcsa van, színe pedig ragyogó bíbor. Ez pedig a kénhez hasonló és aranydárdanynak nevezett anyagból képződik. Ezen kívül találnak itt még sárga színű kristályt is. Az aranybánya közelében van a Gálic bánya. Ennek mélysége 80 öl. A föld, vagyis jobban mondva a kiásott anyag vöröses, néha pedig csak nem zöld. E földet vízbe teszik, 3 nap múlva fölkavarják, ezután 7 napig ólomtálban főzik, még nem az, megsűrűsödik és fehér színt kap. Végre a kemencében kiszárítják, és valami mészfélét csinálnak belőle, melyet a selmecen szükséges választó víz készítésénél használnak. A bányákból napfényre hozott ércet következőleg zúzzák szét. A földbe 2 rőfnyi mélységre fatörzseket raknak le. Erre az alapra helyezik az aranyércet, melyet vasrudakkal ellátott 24 hatalmas gerenda porrá zúz. Ez alatt az egészet víz borítja. A gerendákat 4 kerék mozgatja, tehát 6 gerendára 1 kerék jut. A kijövő víz 7-8 kútba folyik, ezekből a körülbelül 1 holdnyi nagyságú gödörbe folyik, honnan később levezetik. A még meg nem tisztított aranyat marának, vagy mosacsnak nevezik, és azt hiszik, hogy az a leggazdagabb tartalmú, melyet legelőször zúznak szét. A munka éjjel-nappal szakadatlanul folyik. A gyertyák fenyőből vagy más könnyen égő fából vannak. A mosacsot vagy marát annyira kimossák, hogy 100 fontból fél vagy 1 obon arany és ezüst maradt hátra. Ezt azután kevés mésszel és salakkal vegyítik össze. Mindig több az arany, mint az ezüst. Azaz arany 2 rész, ezüst 1 rész. Ugyanis a körmöcön ásott arany mindig ezüsttel vegyülve találtatik. A selmeci ezüst mindig 1/8 rész arannyal vegyülve fordul elő. Az egyszer felolvasztott ércet olvanynak, vagy kénetnek nevezik. Ezt azután kőszénnel égetik. Az érc ekkor pörknek neveztetik. Midőn a tisztítással már ennyire előre haladtak, homokot tesznek hozzá, és még egyszer megolvasztják. Azután a serpenyőbe teszik, és úgy folytatják az eljárást, mint ezt az ezüst olvasztásnál láttuk. Az aranyat még másféle eljárások szerint is tisztítják, csupán egyet akarok említeni, mivel ennél nem használnak olmot. Az ércet több ízben kimossák, vásznakban porrázúzzák, vizet eresztenek rá, és folytonosan rázzák. A föld, valamint a könnyebb anyagok ezáltal eltávolítatnak. A súlyosabb részek és a fémek visszamaradnak. Csak nem ez eljárást követik, midőn birkabőröket használnak. Ugyanis a bőröket a bányákból jövő vízbe, vagy az aranytartalmú hegyekből fakadó apró patakokba mártják. A víz és egyéb könnyű anyag mellette vagy közte elhalad. A szilárdabb részek azonban a gyapjúban fönnakadnak. Bátran elmondhatjuk, hogy így módon sokan szereztek már aranygyapjút. Azonban a vászonnal való tisztítási mód leírását akarom folytatni. A vásznat, melyre az arany rátapadt, számos kádban kimossák. Midőn a víz leülepszik, az üledéket kiveszik, megmossák, a kádakat és vásznakat gyakran változtatják. Végre a maradékot higannyal összevegyítik. Ezután 1 vagy 2 óráig a vegyüléket jól meggyúrják, és egy agyagedényben ismét kimossák. Miután pedig a kénesőhöz nem tapadó részeket eltávolították, az összevegyült aranyat és kénesőt kiveszik. Ezután először durva vásznon, azután pedig finomabban keresztül sajtolják a higanyt. A fönnmaradó részt lyukacsos tányérba teszik, mely mély serpenyőre van helyezve, ennek fenekén higany van. Ezután a serpenyőt jól befödik, és tüzet raknak alája. Így az arannyal összevegyült higanyt eltávolítják, a hátra maradt aranyat meg tűzbe teszik, hogy még jobban megtisztuljon. Miután körmöcön mindent jól megtekintettem, Beszterce bányára mentem. A körmöctől keletre emelkedő hegyeken áthaladva más nevezetességet nem vettem észre, mint az út szélén álló hatalmas követ. E hegységek annyi fát szolgáltatnak, amennyi az aranybányák kiaknázására szükséges. Ezután egy falu mellett haladtunk el, hol higanybányák vannak. Lassan-lassan a Garam folyóhoz értünk. Ennek partján fekszik a város. A folyón híd látható, alatta pedig oly készülék, mely a város környékén vágott és leúsztatott fát megállítja. Ez tehát a legolcsóbb szállítási eszköz. A fát az itteni rézbányáknál használják föl. Besterce bánya csinos város, melynek végén igen szép torony áll. A várkastély említésre méltó, mivel a benne levő templom egészen rézzel van födve. A templom belsejében számos fából készült alak és különféle erekje létezik. Mivel jelenleg luteránusoké a templom, ezek nem sokra becsülik az említett tárgyakat, azonban mégis gondosan megőrzik. Ez nem valami rendkívüli dolog. Számos németországi templomban láttam, hogy a luteránusok nem törték össze az erekéket, hanem mint ritkaságokat és nevezetességeket őrzik. A városban és annak környékén vannak a legszebb és legnagyobb magyarországi rézbányák. De mivel a réz nagyon hozzátapad a bányában levő földhöz, igen nehezen választható el attól. Miután kiásták és napfényre hozták, 14-szer pörkölik és olvasztják, míg használhatóvá lesz. Először kovanddal vagy kéneggel keverve olvasztják meg, azután a pörkölő helyre viszik, itt nagy farakásokra helyezik, és ez utóbbiakat meggyújtják. Ezt 7-8-szor ismételik, és az így nyert anyagot pörknek nevezik. Ezután még egyszer meg kell olvasztani a kemencében. Ugyanitt kovandot is olvasztanak, melyet aztán az ezüst olvasztásnál használnak. A várostól nem messze ezüsttel vegyült rezet találnak. A két fémet következőleg választják szét. Miután a rezet megolvasztották, olmot kevernek közé, és az egész olvasztékot vaskanalakba vagy tálakba teszik. Ezután kihűtik, és még egyszer tűz fölé teszik, és vasrudakra helyezik. Az ezüst és ólom azután a rudak között lecsurog. A vörös rezet óriási kalapácsokkal darabokra vagdalják. E kalapácsok oly súlyosak, hogy mindegyiknek mozgatására egy-egy malom szükségeltetik. A kalapácsok laposak vagy gömbölyűk, aszerint, amit a rézből készíteni akarnak. A Besterce bányai bányaigazgató igen udvarias és előzékeny volt. Ugyanis azon kívül, hogy minden nevezetességet megmutattatott, még madarakat és bort is küldött ajándékba. Továbbá az úrvölgyi bányavezetőhöz levelet is írt, melyben megkérte, hogy az ottani látnivalókat mutassa meg nekem. Úrvölgy két hegy közt emelkedett helyen épült kis bányaváros. A város annyira magasan fekszik, hogy a környékén még mindenütt hó volt. Jól lehet, sem a völgyekben, sem az úton nem volt többé látható. Midőn a bányába beléptem, a levegőt igen csípősnek találtam. Bányászruhába voltunk öltözve. Az öltözet következő. Vászonkabát, vászonnadrág, karimátlan kalaphoz hasonló kerek sapka, hátul bőrkötény, a térdeken két bőrdarab. Len a bányában már elég meleg volt. A bányában néhány óráig maradtam, hogy minden szépet és hasznost jól megszemlélhessek. Lépcsőkön kell leszállni. A bányavizek itt semmiféle alkalmatlanságot sem okoznak, mivel a bánya oly magas hegységben van, hogy a víz igen könnyen lefolyik. Azonban annál több bajt okoznak a szer fölött gyakori veszélyes gőzök és a szájba nyomuló por. A bányának legnagyobb részét sziklák veszik körül. Ennél fogva nincs szükség gyám oszlopokra. Ilyenekre csak a sziklák és a föld közt elhúzódó néhány átjáróra van szükség. Ennél fogva az egyik oldalon fenyőgerendákat helyeznek el, a másik oldalon pedig a szikla magában véve is elegendő. Az átjárók nem oly szabályosak, mint a körmöci bányákban, és a bányában igen sok nagy gödör létezik. Az egyik haránt haladó átjárón a bánya legnevezetesebb helyére akartunk lemenni, azonban a leomlott földtömeg miatt nem haladhattunk tovább. Vezetőink egyike ennek dacára keresztül akart haladni, a folytonosan ráomló föld dacára utat vájt magának. Végre nagy fáradtsággal mégis átjutott társaihoz, kik csilléiket oly gyorsan megrakták és tovagördítették, hogy egy pillanat alatt szabaddá lett az átjáró, és a vezető értünk jött azon helyre, hol az imént elhagyott bennünket. A bánya legkiválóbb nevezetességeinek megtekintése után visszatértem az úrvölgyi bánya felügyelő lakására, hol ismét felöltöttem rendes ruházatomat. A házigazda igen nyájasan fogadott és jól megvendégelt. Azután az általunk bejárt és megtekintett bányának térképét tette elém. Megmutatta az összes helyeket, ahol csak megfordultunk, a tárnákat, aknákat, átjárókat. E föld alatti város igen tetszett nekem. Nem nevezhetem kicsinynek, mivel több építmény van benne, mint sok másban. Kiterjedése és lakosainak száma egyaránt nagy. A bányászok igen szép rendet tartanak. Nyugalmukat mi sem zavarja, épp úgy szeretnek dolgozni, mint üdülést szerezni. 8 órai munka után ugyanannyi ideig valamely sziklaüregben pihennek. A térképen kívül e bányában ásott számos érdekes ásványt mutatott. Továbbá elmondta, hogy a fölmelegített rezet vízbe kell tenni, miáltal a víz a közeli természetes fürdőkhöz hasonlóvá lesz. Midőn a cementvízről és annak a vasra gyakorolt hatásáról beszéltem, igen szép részdarabokat és egy láncot adott nekem, hozzátevén, hogy ez mind vas volt. E részből igen szép csészéket készítenek, mi is ittunk egy ilyen szépen aranyozott csészéből. Úrvölgyről, a Beszterce bányától 3 és Körmöctől 2 magyar mérföldnyire levő Stubnyára mentünk. Egy kis folyó mellett híres és nagyon látogatott meleg fürdők vannak. A víz tiszta, kénszagú, feneke zöld. A fát zöldre és feketére festi. Azonban a fémeket nem változtatja meg oly gyorsan, mint a többi ásványvizek. Ugyanis néhány ezüst darabot tettem bele, és egész éjjel benne hagytam. Másnap azonban csak nagyon csekély színváltozást vettem észre. A források föld alatt fakadnak, és a fürdőbe a fenéken levő nyílásokon nyomulnak be. E fürdők épp oly melegek, mint az angol királyéi. 7 fürdő van. Az első a főnemeseké, második a köznemeseké, harmadik a parasztoké, negyedik a parasztasszonyoké, ötödik a koldusoké, hatodik a ragadós betegeké, hetedik a cigányoké. A fürdők hegyekkel körülzárt síkságon vannak, a közeli hegyekben sok ércet találnak. Az egyik fürdőben én is megfürdöttem, azonban oly kitűnő társaságba jutottam, hogy sokáig nem válhattam meg tőlük. Ennél fogva a nagy hőségtől főfájást kaptam. Stubnya fürdőből tovább utazva átkeltünk a Nyitra folyón. A szép Privigyét bal felől hagyva Bajmócra érkeztünk. Bajmócon 5 természetes fürdő létezik. Ezek sem nem melegek, sem nem hidegek. Tehát csupa élvezet bennök fürdeni. Gróf Pálfi, magyar nádor, egészen befödette a fürdőket. Az első, vagyis a nemesek fürdője egészen kőből készült, és minden oldalon kőlépcsőkön lehet lemenni. A többi 4 fából van ugyan, de azért ezek is eléggé csinosak. Leginkább tetszett nekem, hogy a legények és lányok azonnal ügyesen a víz alá buktak, mihelyt valami csekéséget dobtunk nekik. Bajmócról Vesztenicre, innen pedig Trencsénbe mentünk. Vesztenictől Trencsénig csak 4 magyar mérföldet számítanak, azonban azt hiszem több is lesz, mivel mi napfölkeltekor indultunk el, és csak este 10 órakor érkeztünk meg. Trencsén igen szép város. A mellette elfutó Vág folyón csinos fahíd visz át. A főtér igen szép. A jezsuiták temploma szintén jeles épület, a vár pedig magas. A vár már messziről látható, és gróf Illésházi tulajdonát képezi. A várostól egy mérföldnyire 2 meleg fürdő van, egyéb iránt az egész vidéken igen sok ásványvízforrás található. Trencsénben találkoztam gróf Rótállal, kit a császár Eperjesre küldött, hogy ott az erdélyi fejedelem követeivel alkudozásokat folytasson. A gróf kíséretéhez tartozó nemesek közül néhányat fölkértem, hogy az ottani sóbányákról tudakozódjanak. Ezt készségesen meg is ígérték, és midőn visszatértek, az általam adott utasítások értelmében igen jó adatokat közöltek velem. Eperjes városától 2 mérföldnyire igen nagy sóbánya létezik. Ennek mélysége 180 öl. A bányászok először kötélen, azután pedig létrákon ereszkednek le. A bányát csaknem mindenfelől föld veszi körül. A sóerek szerfölött vastagok. Gyakran 100 000 fontnyi is fordul elő. A sót rendesen 4-szögű darabokra vagdalják, egy-egy darab 2 láb hosszú és 1 láb széles. Használat előtt azonban 2 malomkő közt meg kell őrölni. A bánya hideg és nedves. Ennél fogva a só őrlése sok fáradtságba kerül. Az ottani víz annyira sós, hogy ha azt kifőzik, feketés só marad hátra. Ezt a háziállatoknak adják enni. A kősó sem egészen fehér, hanem kissé szürkés, de porrázúzva épp oly fehér, mintha egészben is az lett volna. Az ott ásott só nem mind ugyanazon színű. A földdel kevertnek épp úgy van más színe, mint a kristályhoz hasonló legtisztább sónak. Egy darab kristálysó közepén igen szép kék színt láttam. Botál úr pedig átlátszó sárga darabot hozott Bécsbe. Vannak oly tiszta és oly kemény darabok, hogy különböző alakokat faragnak belőlük, akár csak a valódi kristályból. Mind elválfajokból vittem haza egy-egy darabot. Azt hiszem, nem foglalkoztam nagyon hosszadalmasan a bányák leírásával. Lesznek talán olyanok, kik mindezt haszontalanságnak tartják. Azonban éppen ezek megnyugtatására csupán a legérdekesebbet és a legnevezetesebbet vettem föl könyvembe. Hiszen e helyek teljesen ismeretlenek. A bányákról csak azt közlöm, ami leginkább lekötötte figyelmemet. Különben is tudtommal még angol ember nem is írt erről.
Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész, 12. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.